Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünknek az alapigéjét olvassuk el Jeremiás könyvéből, Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből olvassuk el az 5-től a 8-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ezekről a minden kornak egyformán szóló isteni felhívásról szeretnék szólni a mai délelőtt folyamán, de azzal a gondolattal kiegészítve az előző mondatomat, hogy ez mindenkorra érvényes és nagyon fontos felhívása az Úrnak, de ha valamikor igazából jelentőség teljes felhívása, akkor ez a mostani időben, a végidején komoly felhívás mindannyiunk számára. Figyeljük meg, hogy kezdődik ez a Biblia vers. Nagyon elgondolkodtató. Azt mondja: átkozott. Átkozott az az ember, aki testben bízik, emberben bízik. Hadd kérdezzem meg, nem komoly szó az, hogy átkozott? A Bibliában hányszor olvasunk ilyen kifejezést, hogy vigyázzatok valamire, óvakodjatok ettől vagy attól, és itt nem azt mondja, hogy vigyázzatok arra, hogy nehogy ezt vagy azt tegyétek, hanem kimondottan ezt a nagyon határozott, jelentőség teljes szót mondja az Úr: átkozott az, aki emberben bízik, átkozott. Hadd kérdezzem meg, hogy mi kit mondanánk átkozottnak. Ugye remélem, hogy senkit nem, de azért az emberi gondolkodás mit mond? Ugye az az átkozott, aki valami hatalmas bűnöket követel, megkeményedett a bűnbe, ugye az egy átkozott ember. De arra azt mondani, hogy átkozott, aki emberben bízik, és az Úr azt mondja: igen, figyelj arra, amit mondok. Átkozott az, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Nagyon érdekes, az 5. verset, ahogy olvassuk, azt mondja az ige: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, és figyeljük, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Hadd mondjam, hogy egy kis kitérőt, vagy kis kibúvót talán engedhetnénk magunknak, mert ha azt mondanánk, hogy jó, én bízom emberekben is, de én nekem a szívem nem távozott el az Úrtól. És akkor én így, ez nem rám vonatkozik, mert az Úrtól nem távoztam el, de ugyan emberekben is bízom, de nem távoztam el az Úrtól. De figyeljük meg, hogy ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Mert ha valaki emberben kezd bizakodni, emberbe veti a bizodalmát, ezzel egyenesen, arányosan, és ezzel teljesen párhuzamosan az Úrtól el fog távozni a szíve. Nem bízhatok egyszerre emberben és Istenben is. Nem bízhatok. Mert vagy az Istenben bízom, ő van az első helyen az én életemben, rátámaszkodom mindenben, mindenek felett, vagy pedig ezen a helyen ember, vagy emberek, vagy bárki áll. Nem lehet a kettőt összeegyeztetni. És azt mondja az Úr: átkozott az, aki emberben bízik, testbe helyezi az ő erejét, és az Úrtól eltávozott az ő szíve. Így is mondhatnánk: mert ennek következtében az Úrtól el fog távozni az embernek a szíve, ha valaki emberben bízik és emberbe helyezi az ő erejét. Igen, hadd mondjam, nagyon súlyos következményei vannak annak, ha mi emberben, testben bízunk, ahogy a Biblia fogalmaz. És én ezekről a veszélyekről szeretnék a mai alkalommal szólni, de ugyanakkor szeretnék arról is szólni, amit a Biblia szakasznak, a felolvasott Biblia vers idézetnek a 2. részében olvastunk, hogy micsoda áldásokat rejt az magában, ha valaki az Úrban bízik, és nem emberekben. Hadd kérdezem meg, hogyha most nekünk kellene 3-4 mondatban, vagy akár egy, de kicsikét bővített mondatban megfogalmazni, hogy ez az ige szakasz, amit most felolvastunk, milyen felhívást tartalmaz a mi számunkra, mire akar bennünket ösztönözni, mire akar bennünket elvezetni, akkor vajon ezt hogy fogalmaznánk meg? Mi ennek a fő mondani valója? Amikor azt mondja, hogy átkozott az, aki emberben bízik, és áldott az, aki az Úrban bízik. Milyen felhívást tartalmaz a mi számunkra? Én azt hiszem, hogy talán így lehetne megfogalmazni, hogy meg kell tanulnunk az életben azt, hogy az Istentől közvetlen, személyes vezetést nyerjünk el, mindannyian. Meg kell tanulnunk azt, hogy ne emberekben bízunk. Meg kell tanulnunk azt, hogy állandóan felfelé tekintsünk, és ne embereket kövessünk. Önállóan kell tudnunk megállni. Hadd mondjam, az ember óriási veszélyben van, mert mindannyian, minden ember hajlamos arra valamilyen szinten, hogy embert kövessen ebben az életben. Valamilyen szinten mindannyian hajlamosak vagyunk arra. És pláne, amikor az élethelyzetek egyre bonyolultabbá válnak, ahogy haladunk a vég felé, egyre áttekinthetetlenebb egy-egy élethelyzet. Az ember hányszor gondolkodik úgy, hogy hát akkor inkább valaki más, aki bölcsebb és okosabb, az majd megmondja, hogy merre kell menni. Azt majd talán könnyebb lesz követni. Ne nekünk kelljen már mindent kitalálni, hogy merre vagy hova lépjünk. Hadd mondjam, az ember, ki kell, hogy mondjuk, hajlamos a lelki restségre, a tunyaságra. Hajlamos az ember arra, hogy csak ne nekem kelljen megküzdeni valamit, hanem majd készen elveszek valakitől valamit, és majd követni fogom azt a másikat, vagy azt a valakit. És hadd mondjam itt ki azt a legnagyobb veszélyt, és bármilyen furcsa is, de a legnagyobb veszély, hogyha az ember abba a hibába esik, hogy lelki vezetőket kezd el követni. Lehet, hogy furcsán hangzik, de még egyszer kimondom. Akkor van a legnagyobb tragédia egy ember életében, ha vallási lelki vezetőket kezd el az ember követni. A Biblia határozottan óv bennünket ettől. Szeretnék egy-két gondolatot megjegyezni, és a Bizonyságtételek 2. kötetéből egy idézetet olvasni. A Biblia végig arról beszél, és majd ebben az idézetben, ebben a bizonyságtételi idézetben is ezt látjuk, hogy az Isten felelős gondolkodást vár el mindannyiunktól, azt várja, hogy mi magunk hozzuk meg a döntéseinket, mert az Isten előtt mindannyian felelősek vagyunk azért, amit adott nekünk értelmet, bölcsességet, és hadd mondjam, mindannyian, akik itt ülünk ezen a helyen, mindannyiunknak adott az Isten annyi bölcsességet, hogy mi fel tudjuk ismerni ő általa az utat, és tudunk dönteni és választani az élethelyzetekben. És ezt az Úr elvárja mindannyiunktól. Személyesen tesz bennünket érte felelőssé. Tehát szeretnék olvasni egy idézetet a 130. oldalról a következőképpen. Nagyon elgondolkodtató. Nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek arra, hogy másokra bízzák a lelki életüket. Ugye azt olvassuk az igében, és idézi, hogy átkozott az, aki emberben bízik. Figyeljük! A keresztény életében, a keresztény hadviselésben nemes önállóságra van szükség. Nemes önállóságra van szükség. Férfiak, nők, fiatalok, Isten erkölcsi bátorságot, töretlen céltudatosságot, határozottságot, lelki erőt, kitartást, önálló gondolkodást vár el tőletek, mely nem egyszerűen átveszi a mások állításait, hanem maga néz utána, mielőtt elfogadna vagy elvetne valamit, amely szemügyre veszi, mérlegeli a bizonyítékokat, és imában az Úr elé viszi azokat. Igen, azt mondja, hogy nemes önállóságra és gondolkodásra hív bennünket az Úr. Ezt a felelősséget nem ruházhatjuk másra, semmilyen lelki vezetőre. És hadd mondjam, még egyszer hadd mondjam, ez a legnagyobb veszély, amikor az ember esetleg egy lelki vezetőre néz úgy fel, hogy elfogadja önálló gondolkodás ima küzdelem nélkül, amit egy másik ember mond. És szeretnék olvasni a bizonyságtételek 5. kötetéből 2 idézetet, és ez a 2 idézet is nagyon elgondolkodtató, és mindannyiunknak szól. Figyeljük meg, mit olvasunk itt. A véges emberi bölcsesség nem érti meg, hogy ha azokat veszi mintaképül, akik olyan sokszor nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor biztos veszélybe sodorják lelküket. Jézus az egyedüli igazi vezető és mintakép. Figyeljük meg, hogyha azokra hallgatunk, akik az igét olyan sokszor megnyitották előttünk, az ember hajlamos erre, nem? Hát annyi áldást kaptunk. Hát akkor követjük természetesen. Azt mondja, az ember nem veszi igazából figyelembe, és nem érti meg, hogy milyen biztos veszedelembe sodorja lelkét, hogyha ezt teszi. Mindenki kutassa térden állva a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a maga szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen magasan állt is valamelyik lelkész Isten kegyelmében, ha később elhanyagolja az Istentől nyert világosság követését, ha nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor a sötétségbe és ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Figyeljük, mindenkinek megvannak, ugye ismerünk sok-sok lelkész, sok-sok prédikátort, mindenkinek megvan, hogy kihez ki áll közelebb. És mindenki hajlamos arra, hogy valakire felnézzen. Hajlamos mindenki erre. És nem veszük figyelembe, hogyha még annyi áldást és bölcsességet is kapunk valakitől. De ha valaki közben egy pillanatra is elengedi az Isten kezét, egy lelki vezető, amit mi nem láthatunk. Nem láthatunk, hogy a hétköznapokban meglazult-e az Istennel való kapcsolata, mert esetleg csak a szombati arcát látjuk egymásnak. De ha ez bekövetkezik az életében, akkor mi fog bekövetkezni? Akkor a sötétségbe, és figyeljük ezt a mondatot, és ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Ezért mondja az ige, hogy átkozott az, aki emberbe bízik. A legveszedelmesebb következményei vannak annak, hogyha az ember emberi vezetésre hagyatkozik, és embereket, akár lelki vezetőket követ. Nézzük meg ezek után részletesebben, hogy miért is nagy veszély embereket követni. Olvastam egy mondatot, egy olyan mondatot, amely nagyon elgondolkodtatott engem, és figyeljük meg ennek a mondatnak a lényegét. Azt olvassuk, hogy akik ezt teszik, tehát emberi vezetőket követnek, figyeljük meg, hogy mi fog bekövetkezni. Azt olvassuk, hogy függő helyzetbe juttatják magukat, figyeljük, függő helyzetbe juttatják magukat. Mind a kettő borzalmas ennek a mondatnak, mind a két része, ez a második is, amit most olvasok, és erkölcsi erő tekintetében olyan gyöngévé válnak, mint akikbe bizalmukat vetik. Figyeljük, függővé válnak, azt olvassuk, függővé helyzetbe juttatják magukat, és erkölcsi erő tekintetében olyan gyöngévé válnak, mint akibe bizalmukat vetik. Hadd mondjam, az ember nem lehet lelkileg erősebb, bölcsebb, mint akibe veti a bizalmát. Nem lehet. Akármennyire is bölcsnek, vagy lelkileg erősnek látszik az a vezető, akit úgy gondolok, hogy méltó arra, hogy kövessem. Tehát ez az egyik, ami óriási veszély, hogyha mi embereket próbálunk, emberi vezetőket, lelki vezetőket követni. De nézzünk meg egy másik szempontot is, és ezzel kapcsolatban szeretnék felidézni Izrael története életéből egy tapasztalatot, egy élethelyzetet, egy eseménysorozatot. Hadd kérdezzem meg, hogy az egész Biblia tanítását szemügyre vetve, ki az a vezető, akiről leginkább el lehet mondani, hogy Istentől vezetett és ihletett vezető volt? Nem hallom. Mózes. Köszönöm. Mózes. Valóban azt lehet mondani, hogy szemtől szembe beszélt az Úrral. Nála igazabb vezető nem volt és nem létezett. És nézzük meg, hogy a nép életében milyen tragédiát okozott az, amikor Mózesre néztek fel. Mindenek előtt szeretném, csak kívülről szeretném gyorsan idézni a 10 parancsolatnak az első 2 parancsolatát. Az Úr, amikor kivezette a népet Egyiptomból, eléjük adta az örök erkölcsi törvényt, amelyet hogy kezdett, mit mond az Úr az első parancsban? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Én vagyok az Úr, a te Istened, én személyesen akarlak téged vezetni. Én hoztalak ki, nem Mózes hozott ki téged, nem Mózes, hanem én hoztalak ki téged, személyes vezetőd akarok lenni. És hadd mondjam, az Úr ezt akarta volna az egész néppel megértetni, hogy akármilyen Istentől elhívott, áldott az a vezető, átkozott az, aki emberbe bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Hadd mondjam, mi nagyon sokszor a vezetőkre, a vallási vezetőkre, lelki vezetőkre való feltekintésnek a veszélyét, mi nagyon sokszor csak abban fogalmazzuk meg, hogy azért veszélyes ez, mert hogyha az a vezető eltévejedik, akkor magával ránthat nagyon sokakat. Ugye az előbb említést is tettünk erről. De hadd mondjam, Mózes példája ennél messzebbre vezet. Mert nézzük meg, Mózes esetében nem ez okozta Izrael népének a tragédiáját, hanem nézzük meg, mi volt az, ami például az aranyborjú felállításához vezetett, bálványozásához vezetett. Mi volt az? Mózes második könyve, 32. fejezet, első verse a következőt mondja. Mózes második könyve, 32. fejezet, első versében ezt olvasom. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűlt a nép Áron ellen, és mondta néki: kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lőn dolga ama férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéből kihozott. Miért csinálták meg az aranyborjút? Mert a látható vezető, a legjobb vezető, aki valaha élt a föld színén, Mózes, 40 napra elvétetett tőlük. Nem látták a látható vezetőt. És ennek mi lett a következménye? Hogy teljesen elbizonytalanodtak, hogy úgy mondjam, a talaj kicsúszott a lábuk alól, azt sem tudták, mit évők legyenek, és mi volt a gondolatuk? Csináljunk látható isteneket, akiket követhetünk, és menjünk vissza Egyiptomba. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a vezető elvétethetik a vezetettektől. A vezetettek elkerülhetnek különböző életkörülmények hatására, a vezető befolyása, vagy olyan körből, ahol érintkezni tudnának esetleg a vezetővel. Tehát vagy egyik, vagy másik is előfordulhat. És akkor az ember ott van egyedül, magára hagyva, nem megtanulva azt a leckét, hogy az ember Istenben bízzon. És akkor biztos, hogy az ember hatalmas bukásokat és kudarcokat fog átélni. És hadd mondjam, mindig is ez volt a helyzet, de a végidején, az előttünk álló időben különösen ez a helyzet, különösen. És az Úr hangsúlyosan figyelmeztet bennünket erre a veszélyre. Az Úr elmondja azt Ezékiel könyve 14. fejezetében, és 4 biblia vers is ezzel foglalkozik, a 14, 16, 18 és 20. vers ezzel foglalkozik, és nem is olvasom fel az igét, csak kívülről szeretném mondani, elmondja ott az Úr igéje, hogy ha éhséget bocsátok-e földre, tehát ítéletet tartok felettük, ha fegyvert hozok a földre, ha dökhalál fog pusztítani, tehát az ő ítéletei utol érik a földet, egy-egy országot, egy nemzetet, egy közösséget, mindegy milyen méretekben mondjuk, de a végidején az egész világot, az Isten ítéletei érik utol. Azt mondja az Úr, ha az ő ítéletei bekövetkeznek, és akkor Noé, Dániel és Jób élnének, a maguk hitével nem tudnának megmenteni sem fiakat, sem leányokat. A maguk hitével csak önmagukat tudnák megmenteni. Hadd kérdezzem meg, nem ezelőtt az idő előtt állunk közvetlenül? Nem lehet emberre támaszkodni, egyedül kell megállnunk. Nem csoportosan fogunk üdvözülni, hanem egyénileg. Ki tudja, milyen lesz az élethelyzet egy nap múlva, egy hónap múlva, egy év múlva. Tudunk-e összejönni, tudunk-e tanácskozni, tudunk-e emberi vezetőktől tanácsot kérni. Az Úr azt mondja, egyénileg kell megállnunk, a döntéseinket egyedül kell meghoznunk, azaz nem egyedül, bocsánat, ő vele, de úgy értem, hogy emberi befolyástól mentesen, egyes egyedül őre át támaszkodva kell a döntéseket meghoznunk, és lépnünk, és haladnunk előre. Gondoljunk bele abba, hogy amikor csak nagyon egyszerű példa, olyan sokszor említjük, de ebből a szempontból is gondoljuk végig, hogy Jézus a hegyi beszédet hogy fejezi be. Azt mondja, hogy beszél ugye az házépítőről, ugye, aki a kősziklára meg a homokra építi a házát, és azt mondja, hogy el fog jönni az eső, fújni fog a szél, és hatalmas vihar fog következni. És azt mondja, hogy az a ház fog megállni, amely a kősziklára építetett, Jézusra. Nem mondja azt, hogy akkor, amikor kitör a vihar, akkor alá lehet dúcolni azt a házat, és meg lehet támogatni valaki vagy valakik által, hanem azt mondja, hogy amelyik a kősziklára építetett, az fog megállni, mert jönni fog a vihar, a víz, az árvíz, az eső, fújni fognak a szelek. És csak azt tud megállni, aki nem emberbe, nem homokra épített, hanem a kősziklára, a hit kősziklájára, Jézus Krisztusra építette az ő hitét. Bibliai példák sokasága áll előttünk. Például egy Pál apostolnak a példáját szeretném csak egész röviden egy gondolat erejéig megjegyezni. Mit mond Pál apostol, amikor ő megismerte Jézust, amikor elfogadta őt megváltójának? Mit csinált? Fölment, tanácsot kért, emberi vezetést kért? Azért nem tanácskoztam testtel és vérrel, nem tanácskoztam, mert Jézus elhívott engem, ő vezetett engem. És éppen ezért így fogalmaz ugyanez a Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, hogy nézzünk a hit fejedelmére, Jézus Krisztusra, hogy elvetvén minden emberit csak is őre át tudjunk nézni, és felfelé tudjunk tekinteni, és előre tudjunk haladni célegyenest azon az úton, amelyre elhívott bennünket az Úr. Hadd mondjam, minden embernek kiváltsága és előjoga az, hogy ne emberben bízzon. Minden embernek kiváltsága és előjoga. Hogy attól a valakitől tudjunk közvetlen tanácsot és vezetést kérni, akié minden hatalom menjen és földön. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni, és ez az idézet nagyon elgondolkodtató. Az Evangélium szolgái című könyvből a következőt olvasom. Az emberi bölcsességben való bizakodás nem segíti elő a kegyelemben és Krisztus ismeretében való növekedést. Figyeljük, az emberi bölcsességben való bizakodás egyszerűen gátja, így is lehet fogalmazni, a lelki fejlődésnek. Azok, akik megtanulják, hogy személyesen járuljanak Istenhez segítségért és tanácsért, olyan leckét tanulnak meg, ami a legértékesebb lesz számukra. Figyeljük, a legértékesebb leckét tanulja meg ekkor az ő számára. Ha úgy érzitek, hogy semmit sem tudtok magatoktól cselekedni, Jézusban megelégedtek. Ha emberektől vártok tanácsot és segítséget, akik épp oly halandók, mint ti vagytok, úgy csak emberi segítséget kaptok. Figyeljük! Ha emberektől várunk tanácsot, akkor milyen tanácsot fogunk kapni? Halandó, véges és nem helyes tanácsot, ha emberektől várunk tanácsot. Ha azonban Istenhez fordultok segítségért és bölcsességért, akkor hitetek soha nem szégyenül meg. Nyissátok meg szíveteket Isten előtt, és mondjátok el neki lelketek minden titkát, nehézségeitek vigyétek ő elé, mind a nagyokat, mind a kicsiket, és ő meg fogja mutatni a kivezető utat. Egyedül ő tudhatja, hogy milyen módon van szükségetek segítségére. Tanuljatok meg minden gondotokkal Istenhez fordulni. Hadd kérdezzem meg, amikor egy helyzet egyre kilátástalanabb, és egyre összekuszáltabb, és egyre bonyolultabb, akkor mit szoktunk csinálni? akkor szoktunk igazából emberekhez futni, nem? Először megpróbálkozunk magunktól, utána, ha nem megy, akkor megpróbálunk emberekhez fordulni. Márpedig pontosan azt a tanácsot kapjuk, hogy minél összekuszáltabb a helyzet, minél bonyolultabb, annál inkább könyörögjünk. Mert Isten megígérte az ő segítségét, megígérte az ő vezetését. De nézzük meg ezek után azt, hogy az Isten hogy tud bennünket vezetni. Milyen feltételei vannak annak, hogy mi az isteni vezetést egyértelműen el tudjuk nyerni. Mert a Bibliában határozott és konkrét feltételei vannak ennek. Milyen körülmények között kaphatunk mennyből jövő vezetést? Szeretnék olvasni az igéből néhány gondolatot, először Ezékiel próféta könyvéből. Ezékiel könyve 14. fejezetében a következőt olvasom. Ezékiel könyve 14. fejezetében a következőt olvasom. A második verstől. És lőn az Úrnak beszéde hozzám mondván, embernek fia. Ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem-e, hogy megkérdezzenek engem? Ez okáért szólj velük, és mondjad nékik. Ezt mondja az Úristen. Valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orszái elé, és megy a prófétához, én az Úr felelek meg annak, én magam által, bálványainak sokasága miatt, hogy megragadjam Izrael házát az ő szívükben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt minnyájan. Ez okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen, térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól, és minden útálatosságoktól fordítsátok el orcáitokat. A 20. fejezetből is szeretnék olvasni egy Biblia verset, ugyancsak Ezékiel könyvéből, a 31. versből a következőképpen. És ajándékaitok vitelével, mikor átviszitek fiaitokat a tűzön, fertésztetitek meg magatokat minden bálványaitok előtt mind a mai napig. És én engedjem, hogy megkérdezzetek engem, Izrael háza? Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem. Mikor kérdezhetem meg az Urat? Mikor kérhetek személyes vezetést? Hogy Istenem, mutasd meg nekem, hogy mit kell választanom, merre kell mennem? Mikor? Akkor, ha leteszem az én bálványaimat a szívemből. Ha szembefordulok azokkal a bűnökkel, amikről tudva tudom, hogy bűn. Figyeljük meg, mennyire sérti az Istent, hogy járok olyan úton, amiről azt mondja, hogy ne menjél rajta. Vigyázz, ezt és ezt se tedd. És én mégis hódolok ennek és ennek és ennek is, ezt is teszem, azt is teszem, amiről tudom, hogy nem helyes, de azért közben más oldalról pedig vágyodom az ő akaratát, az ő útját megismerni. Azt mondja, aki felveszi az ő bálványait, az ő szívébe, és úgy kérdez meg engem, azt mondja, én megfelelek önmagam által. Nem hagyom magam megkérdezni. Nem tudunk tanácsot és vezetést elnyerni, csak akkor, ha letesszük a bálványokat a szívünkből, mindazt, amiről tudva tudjuk, hogy az Úr igéje megítéli. De nézzünk meg egy másik szempontot, hogy az Úr mikor ad nekünk mennyei vezetést. Mikor? Egy másik élethelyzetet is nézzünk meg, és most Jeremiás prófétához lapozzunk, és egy nagyon különleges történetet olvassunk. Most a szónak abban az értelmében különleges, hogy ritkán látunk ilyet kiírva a Szentírásban. És ezt a tanulságot egy-egy történet kapcsán ritkán látjuk megfogalmazva, amit itt Jeremiás könyve 42. fejezetében látunk. A történet a babiloni fogságot követő időszakban játszódik. Ugye a népnek a legnagyobb részét Nabukodonozor elviszi a fogságba, de ott marad egy valamennyi nép, még Izraelben, Júda földjén ott maradnak néhányan, és ezek az emberek nem tudják, mit évők legyenek, és minden vágyuk az, hogy elmenjenek Egyiptomba, és ott nyerjenek védelmet, mert félnek, hogy majd ők is fogságba fognak kerülni. És Jeremiás próféta számtalanszor figyelmeztette őket, hogy ne menjenek Egyiptomba, maradjanak itt. Ott kell nekik maradni. Lehet, hogy a látszat ennek ellene szólt, de az Úr azt mondta, hogy nem, itt kell maradnotok. Maradjatok itt, ez lesz a ti javatokra. Ez fogja jelenteni a ti biztonságotokat. És nézzük meg, nagyon gyorsan olvasom a másodiktól a hatodikig terjedő verseket, mert nagyon nagy tanulság van benne. És mondának Jeremiás prófétának, hallgasd meg alázatos kérésünket. Olyan érdekes, érdemes lenne az egész történetet végigelemezni, csak egy-egy szóra hívom fel a figyelmet. Azt mondják, hallgasd meg alázatos kérésünket. És könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek, minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látnak minket. És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondanékik Jeremiás próféta, meghallottam, imé én könyörgök az Úrnak, a ti Isteneteknek, a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Hadd kérdezzem meg, milyen kérés, milyen nyilatkozat ez a népnek, emek kis csoportja részéről? Csodálatos, nem? Alázatos szívvel könyörgünk. Uram, mutasd meg nekünk a te vezetésedet. Mi tökéletes szívvel azon akarunk járni, amit mutatsz. Ha jó, ha rossz, azon az úton fogunk járni. Hadd kérdezem, ennél tökéletesebben lehet megfogalmazni? Nem lehet megfogalmazni. És nézzük meg, mit olvasunk. A hetedik vers, lőn pedig 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiásnak. Csak kivonatosan idézzük, a 11 és 12. vers. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak, és megszabadítsalak titeket az ő kezéből, és irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. Mi volt az Úr válasza? Ne menjetek el Egyiptomba, ne féljetek a babiloni királytól, maradjatok itt a ti földeteken. És hadd kérdezzem meg, ez a nép, aki így fogadkozott ezelőtt, hogy és miképpen fognak az Úr szavára hallgatni. Amikor ezt az üzenetet meghallották, mit tettek? Elvetették az Úr tanácsát, és azt olvasom a 21. versben, Jeremiás ezt mondja, mikor pedig ma megjelentettem néktek, nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Álljunk meg, és egész röviden nézzük meg ennek a történetnek a tanulságát. Az Úr mikor ad nekünk vezetést, és mikor fog bennünket személyesen vezetni? Ha mi igazi alázattal megyünk, és nem csak a szánk alázatos. Ha nem csak a szánkkal mondjuk ki azt, hogy ha jó, ha rossz. Mit jelent az, hogy ha jó, ha rossz? Hadd kérdezzem meg, nem vagyunk mi sokszor úgy ebben az életben, hogy kérjük az Isten vezetését, de tudjuk, hogy merre szeretnénk menni. De azért kérjük, mert olyan jó lenne, hogyha megerősítene benne a bennünket abban, amit mi szeretnénk megtenni. Hányszor kérjük mi így az Istent? Hadd mondjam, ha miekünk ez igazából a szívünkben van, és nem csak a szánkon, nem csak az ajkunkon van, az Isten akkor tud nekünk mennyei vezetést adni. Olyan érdekes, szeretnék egy idézetet idézni. Egyik helyen olvastam, és nagyon-nagyon tetszett ez az idézet, hogy amikor mi a kéréseinket az Isten elé visszük, akkor ne felejtsük el az énünket és a kereszt lábához lehelyezni. Figyeljük! Amikor a kéréseinket az Isten elé visszük, ne felejtsük el az énünket és a kereszt lábához letenni. Szűnjünk meg attól a gondolattól, vagy attól a belső, nem is tudom mitől, hogy azért mégiscsak arra megyünk, amerre a mi akaratunk, vagy jó belátásunk, vagy elképzelésünk vezetne bennünket. Hadd mondjam, csak akkor fog az Úr egyértelmű vezetést adni a mi számunkra, ha úgy tudjuk letenni a mi kéréseinket, és úgy tudunk vezetésért imádkozni, hogy Uram, valóban, ha még bármennyire is nem jó nekem emberi szempontból nézve az út, vagy nem kényelmes, amit mutatsz nekem, de én azon az úton fogok járni. Ezzel a lélekbeli elkötelezettséggel tudjuk kérni az Úrnak a vezetését, de akkor adni is fogja. Hogy tudjuk az Isten vezetését kérni? Imádságban. Ugye egyértelmű, személyes imádságban. Ezzel kapcsolatban is egy idézetet hadd olvassak föl, mert ez az idézet is annyira tetszett. A második kötet 131. oldaláról. Mikor bölcsességért esdeklünk, figyeljük meg, leírja, hogy milyen legyen az imánk. Azt mondja, ne legyen semmit mondó az imánk, mely a következő percben már ki is röppen emlékezetünkből. Most erre azt mondanánk, hogy ó, hát ilyen velünk, hát hogy fordulhatna elő? De gondoljuk végig, volt már olyan imádságunk, reggel fölkelünk, gyorsan imádkozunk, minden kérésünk ott van egész nap a szívünkben, hogy ez nekem olyan fontos volt, hogy én ezt kértem az Istentől. Hányszor van az, hogy kérünk valamit, aztán egy idő után meg is feledkezünk róla. Hadd mondjam, én már magam jártam úgy ebben az életben, hogy valamire esetleg felbuzdultam, kértem valamit, és utána megfeledkeztem róla. És abban a helyzetben történt valami azzal a dologgal kapcsolatban. És elteltek hetek, hónapok, és egyszer csak rádöbbentem, hogy hát én ebben kértem az Isten segítségét. Hadd mondjam, ilyenek vagyunk, ilyenek vagyunk. Sokszor a mi kéréseink is álhatatlanok, mert felbuzdulunk, Uram, vezess, mutasd meg a te utadat. De utána nem ezzel van egész nap tele a szívünk, nem ez van állandóan a mi gondolatainkban, hogy Uram, nekem ez annyira fontos, hogy én valóban szeretném tudni a te utadat. Így olvasom. Olyan legyen az az ima, amelyik a szív erős, komoly kívánságát fejezi ki, amely a bölcsesség hiányának tudatából fakad, hogy kifőrkészjük az Isten akaratát. És utána írja, most nem olvasom föl, még egy bekezdés erről szól, nagyon fontos a bekezdés, de egy mondatban összefoglalom. Azt írja, hogy gyakran nem jön azonnal a felelet. Nem jön azonnal a felelet. És ott látunk, ott állunk tanástalanul esetleg. De mire kell, hogy késztessen bennünket? Annál inkább is buzgó imádságra. Nem abba hagyni az imádságot, hanem kérni a vezetést, hivatkozni az Isten ígéretére, hogy Uram, te megígérted, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje, és te fogod adni a bölcsességet. És várjon. Sokszor ez a mi hitpróbánk, azt írja ez a fejezet, sokszor jellempróba, hitpróba az, hogy mennyire álhatatosak vagyunk az isteni tanácsnak a megismerése, isteni tanács megismerése utáni vágyban, mennyire érezzük ezt valóban komolynak a mi életünkben. De van még egy szempont, amit szeretnék megemlíteni, hogy az Isten tanácsát, vezetését hogy tudjuk mi igazából elnyerni. És ezt a 7 per A kötet 74. oldaláról egy mondatban a következőképpen olvasom. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy rosszul értelmezzük az Úr tanácsait és tanításait. Figyeljük! Nehogy rosszul értelmezzük. De ezt is tegyük imánk tárgyává. Tehát tegyük imánk tárgyává ezt. És bízunk benne, bízunk a legvégsőkig, hogy lelke vezérelni fog, hogy jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését. Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Hányszor lehet azt hallani testvérek részéről, hogy valamiért imádkoznak, vezetést kérnek, hányszor halljuk, hogy jelet is kaptam, vezetést is kaptam, és egy idő után kiderül, hogy az az út nem a jó út volt. Azt mondja, hogy ima tárgyává kell tenni, miután a vezetést kérjük az Istentől, elnézést, hogy ezt most a saját szavaimmal fogalmazok, hogy ne magyarázunk mindent mindenbe bele, hanem hogy egyértelműen az Úrtól várjuk azt, hogy eligazítson bennünket, és meggyőződésre vezessen, hogy mi az ő akarata. Azt mondja, hogy tegyük ezt is ima tárgyává, ne csak a vezetést, hanem hogy utána az Úr szavát, útmutatását és tanításait helyesen tudjuk értelmezni. És ha ezt tesszük, biztosak lehetünk benne, hogy meg fogjuk érteni, és nem fogunk eltévedni, hanem a jót, a helyeset fogjuk tudni választani. Hadd kérdezzem meg, hogy az Isten vajon milyen módon akar bennünket megtanítani arra, hogy mi valóban őrá támaszkodjunk, és tőle függjünk, és hozzáforduljunk tanácsért és vezetésért. Ugye egyértelmű, hogy mennyire fontos, az örök életünk múlik ezen. Hadd kérdezzem meg, milyen eszközei vannak az Úrnak arra, hogy megtanítson bennünket őt keresni, az ő akaratát keresni és benne bízni. Ezzel kapcsolatban egy nagyon rövid idézetet a következőképpen olvasok. a Nagyorvos lábnyomán című könyvből. Így olvasom. Az irgalmas és hűséges Isten sokszor megengedi, hogy cserben hagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni és embert tenni erősségünké. Mit olvasunk? Az Úr az ő hűségében, gondviselésében megengedi a csalódásokat az életünkben. Megengedi, hogy csalódjunk ebben is, abban is. És ezzel nem azt akarja, hogy mi szeretettelenül forduljunk el egymástól, hanem azt akarja, hogy rádöbbenjünk, hogy egyes egyedül ő benne bízhatunk. Egyes egyedül. Senki másban nem bízhatunk meg vakon. Nem helyezhetjük a bizodalmunkat senki másba, csak is ő belé. A másik, amit megenged a mi életünkben, már valamilyen szinten említettük ezt a mai alkalommal, de most foglaljuk össze itt ennél a pontnál, hogy megengedi az Úr nagyon sokszor azt, hogy az életünk eseményei úgy összekuszálódjanak, a helyzetek annyira bonyolultá váljanak, hogy valóban azt érezzük, hogy már senki nem segíthet rajtunk. Csalódtunk emberekben, csalódtunk vezetőkben, mindenkiben, az élet egyre bonyolultabb, egyre nehezebb, egyre átláthatatlanabb. Az Úr megengedi az ő végtelen kegyelméből az ilyen élethelyzeteket, hogy megtanuljunk tehetetlenül, amikor már tényleg nincs más eszköz a kezünkben, megtanuljunk hozzáfordulni. Hadd mondjam, mi az ilyen helyzeteket sokszor csapásnak érezzük, nem? Az ilyen nyomorult helyzeteket, hogy azt se tudjuk, csapásnak érezzük. Hadd mondjam, felkészítés a végidejére. Az Úr meg akarja tanítani, hogy ember, lásd meg, hogy nem bízhatsz emberben, csak is egyes egyedül bennem bízhatsz, és én tudok neked igazából bölcs és mennyei vezetést adni. Szeretnék feltenni egy kérdést. Szerintetek honnan lehet azt megtudni egy ember életében, hogy valaki önálló döntéseket hozott, az Úrban bízott, és nem emberi vezetést követ? Honnan lehet ezt megtudni? Látszólag nincs különbség, nem? Hát mindenki valamit mond, valamit követ. Honnan lehet megtudni azt, hogy valaki emberi elgondolást, emberi vezetőt, vagy pedig magát az Urat követi? Meg lehet tudni. A következőt olvasom. Mikor az emberek Istenben bíznak, akkor ez az Istenben bizakodás meg fog nyilvánulni valamiben. Figyeljük meg, miben? Szelídségben, a sok imában, a szeretetben, mindenki iránti keresztény udvariasságban, valódi előzékenységben, és azon kívül azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy nagyon óvatosak lesznek állásfoglalásaikban, valamint lépéseikben. Tehát miről lehet meglátni? Mondjuk ki, a jellemről. A jellemről lehet meglátni. Miért? Mit mond a Szentírás? Mit mond Pál apostol? Mi az Úrnak dicsőségét minnyájon fedetlen arccal szemlélvén, elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint az Úr lelkétől, aki az Úrtól várja a tanítást, az Úrra figyel, minden lépésében nem emberre, hanem őre átekint. Az át fog változni az ő jellemében, és Jézus Krisztus képmását fogja visszatükrözni. És akkor ott lesz az emberben a szelídség, ott lesz az igazi buzgó ima lelkület, ott lesz benne a mindenki iránti keresztény udvariasság, a mindenki iránti szeretet, a valódi előzékenység, óvatos lesz állásfoglalásában, lépésében. Meg lehet látni az egész jellemében, hogy valaki emberben, vagy pedig Istenben bízott. És befejezésül egész röviden csak azt szeretném megemlíteni, hogy milyen hatalmas áldásai vannak annak, amikor az ember megtanul az Istenben bízni. Azt olvastuk az alapigében, hogy áldott az, aki az Úrban bízik, nem emberben, hanem az Úrban bízik, és ő belé helyezi az ő erejét. Figyeljük egyébként itt is, mit mond az igevers, nem szűnik meg a gyümölcsözéstől. Figyeljük, ugyanezt olvastuk az előbb, nem szűnik meg a gyümölcsözéstől. Lelkileg, jellemében egyre inkább fejlődni és fejlődni fog. De nézzük meg, mit tud elnyerni az ember? Milyen módon tudja az Isten az embert megáldani és körülvenni az ő jóvoltával, ha ezzel a lelkülettel állandóan őt keressük? csak igéket szeretnék kívülről idézni, és mindannyian ismerjük az igéket, de néhányat kiírtam. Szemeimmel tanácsollak téged. Mit mond az Úr? Szemeimmel tanácsollak téged. Azt mondja, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Hadd kérdezzem meg, hatalmas ígéret? Hatalmas ígéret, amikor azt se tudjuk most, mi lenne a jó, mit kell tenni? Azt mondja, az az ember, aki az Istenben bízik, a fülei meg fogják hallani a kiáltó szót. Ez az út, és nem csak suttogó, nem csak éppen hogy egy halk benyomásként, hanem mélységes meggyőződésként, kiáltó szóként. Ez az út, ezen járjatok. Azt mondja a másik ige, elől és hátul körül zártál engem, felettem tartod a te kezedet. Hadd kérdezzem meg, az Úrra bízó ember nem tapasztalja meg? Elől és hátul, fölöttem. Itt van az Úr keze. Minden lépésemben itt van. Azt mondja, az Úr a te őriződ, a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nem tudom, ti próbáltátok-e már gyerekkorotokban az árnyékotokat átugrani. Ugye gyerekek szoktak ezzel játszani. Nem lehet, nem lehet. Nem tudjuk azt elhagyni. Azt mondja, az Úr a te árnyékod. Aki az Urat így választja segítő társául, aki így hívja az Urat segítségül, ez fogja megtapasztalni az életben. Mit mond az Úr? Mit mond Jézus? Azt mondja Péternek, hadd kérdezzem meg, mi az utolsó szava Jézusnak Péterhez, ami le van jegyezve a Szentírásban, amit többször meg is említ az Úr neki. Mi az? Kövess engem. Kövess engem, kövess engem. És hadd kérdezzem meg, amikor valaki azt mondja, hogy kövess engem, akkor ebben milyen ígéret van? Mert mi a felszólítás részével szoktunk foglalkozni, de a kövess engemben milyen ígéret van? Hogy én ott megyek előtted. Ugye ott megyek előtted, neked csak az a dolgod, hogy engem kövessél. És befejezésül a Nagy Orvos lábnyomán című könyvből a következőt olvasom. Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja utunkat, bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van, bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottnak vagyunk is, együttérző barátunk van. Soha sem kell egyedül éreznünk magunkat. Ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a megváltó nem hagy cserben minket. Angyalok a társaink, a Krisztus nevében ígért és küldött vígasztaló velünk lakozik. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók leneküzdhetnének. Ezt még egyszer hadd olvassam. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók leneküzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki nem menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan emberi gyengeség, amire Krisztusnál ne lenne orvosság. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is áldottak legyünk mindannyian azáltal, hogy megtanuljuk a teljes Úrra való hagyatkozást. Soha ne emberre tekintsünk, hanem az Istenre. És ha őre tekintünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy elnyerhetjük azt az életet, eljuthatunk addig a célig, amiért ő teremtett bennünket. És adja meg az Úr, hogy a legnehezebb élethelyzeteken is vele biztosan tudjunk átmenni, és dicsőségesen tudjunk célba érkezni. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 217-es ének első-második verszakát. 217. ének első-második verszak. Most aki szeretné és megteheti, azzal leborulva imádkozunk, a többiek maradjanak hálva.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te a mi személyes Istenünk vagy, és azzá akarsz válni mindannyiunk életében. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te, aki a mi teremtőnk vagy, te biztos vezetést akarsz mindannyiunknak adni, mert te pontosan tudod, hogy mit akarsz nekünk ajándékozni, milyen célba akarsz bennünket elvezetni, és azt is látod pontosan, hogy mennyi akadály, mennyi csapda van sátán által elhelyezve ezen az úton. De azt is köszönjük neked, hogy a te bölcsességeddel és erőd által minden élethelyzetben mi győzők lehetünk, elnyerhetjük a tőled jövő bölcsességet, mennyei tanácsot és vezetést. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindenről gondoskodsz a mi életünkben, ami szükséges a mi üdvösségünkhöz, és arra szeretnénk téged kérni. Segíts, Istenünk, hogy le tudjunk tenni minden emberit, minden emberiben való bízást, agyat, hogy magunkban sem bízunk, hanem egyes egyedül te benned bízunk. És Urunk, köszönjük neked, hogy ha mi valóban te hozzád fordulunk tanácsért, vezetésért, akkor fogsz közöttünk is igazi egységet létrehozni. Köszönjük, hogy ennek ez lesz a következménye. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te ígédben leírattad ezt a csodálatos jelenetet, hogy a 144 ezer, a végidő hívői, akik majd meglátják Jézusunk a te eljöveteledet, azok egy valakit követnek, a bárányt. Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi is azok között lehessünk, akik így veled egyek, és ezáltal egymással is teljes egységben tudnak lenni. Urunk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket te benned bízni, és kérünk téged adjad, hogy semmi gátja és akadálya ne legyen annak, hogy elnyerhessük a te vezetésedet. Urunk, mi olyan sokszor vagyunk úgy, hogy szeretnénk valamit helyesen látni, és mégsem akarunk lemondani a mi bűneinkről, a mi elképzeléseinkről. Urunk, szabadítsál meg bennünket ezektől, és adjad, hogy megtanuljunk engedelmeskedni a te szavadnak, lemondani mindenről, amire a te ígéd azt mondja, hogy ne tegyük, és tenni, cselekedni azt, amelyre te az ígéd felszólít bennünket. Urunk, adjál készséget a jóra, készséget az engedelmességre, adjad, hogy taníthatók és vezethetők lehessünk. És Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogyha így bízzuk magunkat te reád, akkor te egészen a győzelemig vezetsz el bennünket. Add meg ezt, Urunk, és adjad, hogy azok között lehessünk, azok között a hatalmas sokaság között, akik valóban te általad megtanítottak vezettetve lenni. Add meg ezt nekünk, Urunk, mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.
Távozásulak. Megkezdett 217-es ének harmadik verszakát énekeljük el közösen.